Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adva állunk meg előtted, hogy minden nap adsz nekünk új üzenetet. Urunk, köszönjük, hogy ez a mai nap beszélgetései, a reggeli gondolatok is ilyenek lehettek, amik építenek bennünket. És Urunk, olyan jó látni, hogy van, amikor rendszerben adod mindazt, amit szólni akarsz nekünk. Hogy az üzenetek egymásra épülnek, és hogy valami teljességre akarsz bennünket juttatni. Urunk, hálát adunk ezért a hétért, hálát adunk mindazért, amit számunkra készítettél. És ad nekünk azt az erőt a mindennapokban, hogy ezeket apró pénzre váltsuk. Urunk, adjál nekünk cselekvő szívet, cselekvő karokat, engedelmes lábakat, hogy mindezt megcselekedjük, azon az úton menjünk, amiket most megtanulhatunk és megértünk. Szent lelkedért könyörgünk, ilyen értő szívért, ilyen halló fülért és cselekvő kézért. Szent lelked által szólj most mi hozzánk. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg, hogyan szól-e mai estén hozzánk Istennek igéje, ahogyan az megvan írva Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levelének második fejezetében, a második fejezet első 4 versében a következőképpen. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé az örömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit se tegyetek se önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok magatokat tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézve, hanem mindenki a másikét is. Kedves testvéreim, ez a házasság gondozó hétnek az esti sorozatának a címe, amit a szervezők kigondoltak, és Isten eléjük vitt, az ez a gondolat, ami az esküszövegből származik, hogy szentül élek vele, szentül élek. És ezt, akik kitalálták, felosztották, ahogyan eddig is éreztük egy-egy témára, és az, amit én kaptam, a levélben ennyi állt, hogy a szolgálatban. Volt még néhány magyarázó szó, de amíg nem kerestem ki különösebben az igét, addig így hirtelen arra gondoltam első olvasáskor, hogy itt a szolgálatban arról szól, hogy az a bizonyos házas pár egy adott gyülekezetben hogyan szolgál közösen. Hogy ez a tanítás, amit várnak tőlem, vagy amit Isten szívünkre akar helyezni, az erről szól, hogy hogyan szolgálhat egy házaspár közösen egy adott olyan krisztusi közösségben, mint például a fasori közösség. És amikor kikerestem az igét, és szembesültem vele, hogy erről van szó, hogy a Filippi beli gyülekezethez ír, igaz, nem kifejezetten házaspároknak, és nem olyan helyzetben, mint amivel mi vagyunk, de mindenképpen egyértelmű, hogy arról szól itt Pál apostol a Filippi beli gyülekezetnek, hogy hogyan is kell szolgálni. Nem lebontva, hogy milyen területek vannak, nem azt elmagyarázva, hogy mondjuk gyerekmunka, felnőtt munka, stb., hanem inkább a lelkületet. A lelkületet hozzá elénk, hogy hogyan szolgálhatunk. És ebben a kornak megfelelően nem is annyira a férfiakat vagy nőket szólítja meg, hanem valószínűleg valahol a közösség vezetőit, ahogyan következtetünk más levelek címzéséből is, hogy általában a közösség vezetőinek írta. Nem feltétlenül házas pároknak, mint ahogy mi most itt vagyunk, de mindenképpen az a reménység van bennem, és azt értettem meg, amíg készültem, hogy ez pont Isten igéjében, ami igazán azt mutatja, hogy élő és ható, hogy itt és most a fasori házaspároknak is lehet szólhat ez az üzenet, nem csak ott néhány év, 2000 évvel ezelőtt egy ókori város vezetőinek, gyülekezet vezetőinek. Ez a pár gondolat, ez a pár igevers a Filippi levélből, ez azt emeli ki, nem csak azt a lelkületet, hogy hogyan kell szolgálni, hanem hogy ez a lelkület mire alapul. Akik a gyülekezet szolgálatába akarják magukat állítani, vagy oda teszi őket az Isten, azok milyen alapból kiindulva szolgáljanak? Mi az a közös alap, mi az a közös pont, amiből tényleg megvalósulhat az az egység, amiről nem csak a Filippibeli gyülekezethez ír Pál apostol, hanem a többi gyülekezetet is erre az egységre buzdítja Pál apostol. És így valósulhat meg az, amit az apostoli hitvallásban is mondunk, hogy a szentek közösségét kialkothatjuk. Volt nekem egy esperesem, amikor még az első szolgálati helyemen voltam, ő mondta mindig, hogy hál' Istennek nem olyan szenteket képzelt el az Úristen, mint amilyen a katolikus templomokban vannak, hogy állnak egy helyben egy nagyon gyönyörű glóriával, és talán fél méteres távolságban vannak egymással, és nem csinálnak semmit, hanem az Isten szentek közössége az olyan, akik ott ülnek az iskolapadokban, akik ott ülnek a különböző munkahelyeken, és egységben vannak Isten szent lelke által. A szentek közössége az egy nagyon mozgó, végtelenül élő szervezet, amelyiket úgy kell elképzelni, hogy nem csak azokból áll, akik itt és most itt ülünk, hanem a világ más pontjain is vannak. És ami nekem egy óriási élmény, hogy lehet, hogy vannak más városok, települések, ahol ugyanúgy ülnek 5-10-100-an, és ugyanúgy az Isten igéjét hallgatják, hogy ilyen hatalmas és ilyen nagy az Isten szentjeinek a közössége, és ezeknek lehetünk mi is tagjai, és ezek a testék arról szólnak, hogy ebben a pici pont, ebben hogy lehetünk mi házas párként pici pont? Hogyan lehetünk apró sejtek ezekben ebben a nagy közösségben, hogy házas párként is ezt a szentek közösségét, a gyülekezetbeli közösséget kiábrázoljuk. Az előző estéken ezt jártuk körbe, részben úgy, hogy az első este ugye arról volt szó, hogy aki szent Isten számára, az elkülönített, hogy az másnak nem szolgálhat, az Istennek van elpecsételve. Aztán beszéltünk arról, hogy a szentség az egy tisztaság is, és meg egy folyamat is, hogy elindul valahonnan, de ezzel minden nap szembesülni kell, és minden nap Isten igéjében megtisztulva tovább kell lépni. És tegnap pedig arról volt szó, hogy a házasság az valahol, hogyha a szentség részét nézzük, akkor ez egy áldozatkészség, egy áldozatvállalás, ami nem egy olyan fajta keserű mártíromság, hanem egy örömteli adás. És én azt gondolom, hogy itt jutunk el addig a részig, amit a szervezők is kitaláltak, hogy mindezekből következik, ebből, ahol ezeket jól éljük meg, hogy ez nem marad a vék alá rejtve, hogy ez kilép ebből a házaspári vagy közösségi keretek közül, mert hogy ez nem csak egy állapot marad, nem csak egy tény marad, nem csak egy folyamat marad, hanem ez cselekvéssé válik. És ez a cselekvés az, amit szolgálatnak is nevezhetünk. Mert hogy aki ezt a szentséget átéli, aki ezt a közösséget átéli Istennel, az nem tud nem cselekedni, az nem tud nem szolgálni. Olyan nincsen, hogy akkor azt mondjuk, hogy én megélem azt a közösséget Istennel, és ezt semmilyen módon nem nyilvánítom ki, semmilyen cselekedetemben nem tükrözöm. Mert aki ezt átéli, akár egyénileg, akár a házaspárjával, akár gyülekezeti közösségbe, annak mindenképpen valahogy az Isten buzdítja, hogy cselekedjen valamit. És itt ugyan a Filippi levélben a gyülekezeti szinten van ez elmagyarázva, de én egyre inkább azt látom, meg ugye ezt nem kell különösebben magyarázni, hogy az, ami nem működik kicsiben, az nagyban sem működik. Azaz, amíg nincsenek olyan házaspárok, akik a saját maguk életében, a kettősségükben, ahogy ketten együtt vannak, nem tudják ezt jól megérteni és jól értelmezni, hogy mit jelent szolgálatban közösen élni és szolgálatban szenteknek lenni, az valószínűleg a gyülekezetben sem találja meg a helyét. Ahogyan ezen a házasság gondozó héten különböző módon szóba került efézusi igék, meg egyéb igék kapcsán, hogy Isten számára a házasság az egy modell. Az egy olyan fontos modell, amiben mi is benne vagyunk, miközben tanít minket. Amivel arra tanít minket, hogy gyakorlatilag a Istennel való kapcsolatunk kiábrázolása a házasság. Amit sajnos ne keverjünk úgy össze, hogy látunk rossz házasságokat, és azt mondjuk, hogy akkor az Istennel való kapcsolat rossz, vagy nem működik, vagy ez nem így van, hanem nekünk kéne eljutni arra az állapotra, ahogy a teremtettségben volt, hogy ez egy teljes egész, ez egy nagyon gömbölyű, együttműködő kapcsolat, ami megtört a bűneset miatt. Mindenképpen én azt viszem magammal eddig a hétről kapott igehirdetésekben, hogy gyakorlatilag a házasság az egy gyakorló terep arra, hogy hogyan kéne az Istennel való kapcsolatunkat minél inkább megélni. És hát mindennek ellenére mégis találkozunk zavar van ebben a rendszerben, hogy mégis a házasságban ez a szolgálat rész hogy működik. Nekem ez egy visszatérő emlék és gondolat, hogy amikor én gyerek voltam, a házunkban nagyon sok gyerek lakott még, és többször hallottam, hát kihallatszott ilyen körfolyósos házon beszélgetések, veszekedések, szóval úgy, mint a kicsi faluban mindent lehetett hallani, és volt ilyen mondat, amikor ezt, hogy na most már én nem mosok rád többet, mert most már elegem van. Vagy ezt, hogy én nem vagyok a te szolgád, én nem akarok neked semmit már megtenni. És emlékszem, hogy ekkor nagyon megdöbbentem, nem tudtam, hogy mi ezzel a bajom, vagy mi ez ami engem ebben zavar. És biztos ti is találkoztatok már ilyen attitűddel, ilyen hozzáállással, amikor házas párok úgy érzik, hogy ebben a kapcsolatban fele máshol csak egyik vagy másik húz, csak én teszek a kapcsolatért, én szolgálok, én mosogatok, én főzök, én teszek, én vagyok a szolga, és a másik nem tesz semmit. Vajon honnan van ez a zavar a fejekben? Legfőképpen azért szerintem, mert ezt a két szót, hogy szolgaság és szolgálat rendkívüli módon keveri a világ. Valahogyan ebben egy óriási nagy zavar van. Talán ennek két gyökere van, az egyik talán pont abból a korszakból, amikor én gyerekkoromban ezt hallottam, egy kicsit kibújik belőlem a történész, ugye akkor a szolgáltatás, mint ág, az egy kizár dolog volt. Tehát ez nem alacsonyodunk le, hogy másokat szolgálunk. Tehát a szolgáltató ipar, ami ma gyakorlatilag leuralja az egész társadalmunkat, akkor egy megtűrt rossz volt, nagyon muszáj volt, akkor voltak, és volt egy ilyenfajta attitűd, hogy a másiknak szolgálni az rossz, mert az lealacsonyít. Amikor az NDK-ba voltunk, akkor a múzeumból kiraktak minket, mert a múzeumi őröknek ebédelni kellett, és ő neki ez jár. Ő nem rendelheti alá magát annak, hogy 120 turista bent van. Tehát ő neki ez nem szolgálat, ő ezt szolgaságnak vette fel. A másik véglet az talán ma van, amikor azt mondjuk, hogy bármilyen szolgáltatást megkaphat, de fizess érte. Mit kapok érte? És talán ez az emberi kapcsolatainkban is megjelenik, hogy én adok neked, szolgállak, vagy adok szolgálatot, de te mit adsz érte? És az a baj, hogy ez időről időre minket is, talán keresztényeket ez bombáz. Vagy vannak bennünk olyanok, amikor azt érezzük, hogy én önzetlenül, én szeretettel szolgálom a másikat a házasságban, és mégsem azt kapom érte, amit várok. Pedig azt mondja az ige, hogy ne ebben, hogy mi a hasznom ebből, ne ebben az attitűddel szolgáljunk, hanem azért, mert különnek tartjuk a másikat magunknál. Azzal az attitűddel szolgáljunk, hogy fontosabb nekem a másik, mint saját magam vagyok. De ezt hogyan lehet megvalósítani? És ez az, amitre én azt gondolom, hogy a mai ige felhívja a figyelmet, hogy ez a szolgálat, amit Jézus vár, az tényleg nem szolgaság. Ez nem az a kiszolgáltatottság, nem az, amikor úgy érezzük, hogy valaki uralkodik rajtunk, hanem ez a szolgálat, ez valahogy más, valahol több, és valahol kevesebb, mint a világ szolgasága. Hogy ebben a szolgálatrendszerben, amit Jézus elénk tár, amit a Biblia mutat, hogy milyen az igazi szolgálat, az teljesen más rendszerben működik. Nagyon sok ilyen igehelyet lehetne kiemelni, de számomra most igazán hangsúlyos, amit a János evangéliumának 15. részében olvashatunk, ahol arról beszél, hogy én már nem szolgáknak mondalak titeket, hanem én barátaimnak mondalak, mert a szeretet átformál. Mert hogy a szeretet és a szolgálat nem szétválasztható. Feltételezik és kiegészítik egymást. Abban a pillanatban, amikor a szeretet és a szolgálat nem kiegészülve, egymást segítve működik, abban a pillanatban érezzük a szolgálatot szolgasságnak. És hogyha tényleg enélkül a szeretet nélkül, és itt a szeretetben a forrás maga Jézus Krisztus, enélkül a szeretet nélkül próbálunk szolgálatokat vállalni, akkor tényleg szolgaságba csúszunk. Mert Jézus nélkül ez tényleg előbb-utóbb fárasztó, nyomasztó, lehúzó, és fásultságba visz. Itt viszont a Filippi levélben azt olvassuk, hogy miből fakad az, hogyha szolgálunk. Itt három kulcsot ad Pál apostol. Az egyik az, hogy tehát, ha van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, akkor ebből következik, hogy teljessé legyen az öröm, hogy egyet cselekszünk, hogy egyet teszünk. Ha van vigasztalás Krisztusban, ha megéltük azt a nyomorultságunkat, azt az elveszettséget, amit a bűnben való állapotunkban látunk, amikor érezzük, hogy mennyire kevesek vagyunk, amikor átéltük, hogy folytogatnak a bűneink, amikor átéltük, hogy kudarcot kudarcra halmozunk, és esetleg tragédiák sora él minket, és mindenki megfelelő arányba be tudja ezt helyettesíteni magának. És akkor, amikor ebben valahol megszólal Isten vigasztaló szava, Isten vigasztaló és szabadító szava, amit a hegyi beszédben is meghallhatunk, hogy boldogok, akik is sírnak, mert megvigasztaltatnak. Amikor érezzük azt, hogy Jézus Krisztusban ott van a vigasztalás, amikor szembesülünk ugyan a halállal, szembesülünk a gyásztal, szembesülünk a saját halálunkkal, hogy mire vezet az, amiben eddig éltünk. De mi magunk is megtapasztaljuk a vigasztalást. Akkor már van egy olyan motivációnk, hogy akkor mi magunk, akik megtapasztaltuk ezt az örömet, hogy vigasztaltatva vagyunk Krisztustól, hogy már nem kell sírnunk, vagy ha sírtunk, akkor is van szabadulás ebből. Akkor teljesen más az, amikor azt mondjuk, hogy más látunk ebben a helyzetben, vagy mást érezzük, hogy szüksége van vigasztalásra. Amikor látjuk, hogy a másik sír, amikor úgy érezzük, hogy a társunk gyenge, akkor ebből az erőből, ebből a megtapasztalásból tudunk meríteni, hogy milyen volt az, amikor mi megvigasztaltattuk. Aztán azt olvassuk, hogy a szeretetből való figyelmeztetés. Ez nem az a fajta figyelmeztetés, mert én jobban tudom, mert én nekem erről diplomám van, de neked nincsen. Hanem ez a fajta figyelmeztetés, ez pedig a szeretetből fakadó figyelmeztetés. Az, ahogyan próbáljuk a gyereknek elmagyarázni, hogy még két lépés, és már benne vagy a gödörben. És nem szeretném, ha megütnéd magad. Ez az a fajta szeretetből való figyelmeztetés, ahogyan az Úristen azt mondta Ádámnak, hogy ne egyél arról a fáról, mert nem jó az neked. A te magad véges teremtett mi voltod van, azt, hogy megtudd, hogy mi a jó és rossz közötti különbség, azt te nem tudod elhordozni. Az neked nem jó, annak halála vége, annak elszakadottsága vége. Én figyelmeztetlek téged, Ádám és Éva, hogy ne tedd ezt. És szeretetből figyelmeztet, és gondoskodva figyelmeztet, mert látja, hogy mire vezet a mi engedetlenségünk. És nem csak Ádámot és Évát, hanem minket is biztos megéltük, és én is megéltem, hogy az Isten szeretetből figyelmeztet, hogy ez nem jó. Nem jó ez az út, amin haladok, de az Isten szeretettel figyelmeztet. És hogyha átéltük azt, és megtanultuk a Jézustól, hogy hogyan szelíden figyelmeztet, szeretetből figyelmeztet, akkor mi is tudunk így figyelmeztetni másokat. És végül azt olvassuk, hogy közösség lélekben. És itt egyértelmű, hogy akik közösségben vannak, akik ma gyülekezetben járnak, azok mind megtapasztalták már azt a pünkösdi csodát, hogy egységbe vagyunk, amiről beszéltem, hogy milyen jó nekünk így fasoliaknak is együtt lenni, de milyen jó tudni, hogy nem csak mi vagyunk elszigetelten, hogy mennyien vagyunk Krisztusban elrejtve, és hogy ezeknek mi tagjai vagyunk. És ez a közösség, ahogyan itt sok beszélgetésben elhangzik, hihetetlen erőt ad. A gyülekezet közösségében való példák, erről nagyon sok szó volt a mi csoportunkban, hogy ez olyan jó érzés megélni, hogy sokszor ezek segítenek minket, és ezek a tapasztalatok. És azt mondja Pál apostol, hogy ahol ezek megvannak, ahol ez a tapasztalás megvan, ott az ebből fakadó szolgálat, az tényleg önzetlen örömforrása, hogy itt a harmadik és negyedik versben olvashatjuk. Hogy akkor abban a pillanatban, amikor meglátjuk a magunk kicsinségét, akár a párkapcsolatban, a házasságunkban, hogy mennyire gyenge vagyok, esendő, és mondjuk milyen rosszul viselem a fájdalmat, és mennyire ingerlékeny vagyok, és egyemek, amikor ezt meglátom, hogy az Isten erre rámutat, és ebből segít ki, ebben tanít, és ebben csiszol, akkor az ebből fakadó szolgálat, az ebből fakadó nyitottság tényleg örömforrás lehet nem csak a saját számomra, hanem a párom számára is. Mert jó esetben ezt már itt, akik itt ülünk, a házaspárok mind megtapasztalták, és így tudnak ilyen lelkülettel szolgálni egymás felé. És amikor így szolgálunk egymás felé, akkor ilyen módon ezek a házaspárok is kiábrázolhatják Jézus szentségét nem csak egymásnak, hanem a gyülekezet felé, és egymás felé is. A nyár folyamán olvastam egy könyvet, ami én úgy tudom, hogy elég népszerű most keresztény körökre, mindenkinek ajánlom figyelmében, az a címe, hogy Megváltó szeretet, már nem tudom, hogy ki írta, Hósás prófétának a könyvét adoptálta, mármint Hósás proféta könyvének egy átdolgozása, mármint olyan értelemben, hogy egy 19. századi történetbe ágyazza ugyanezt a folyamatot. És nekem hihetetlen nagy élmény volt, hogy miközben elég erősen tartotta magát a biblikus szálhoz, bemutatja azt, hogy a főszereplő, aki azt kapja Istentől, hogy vegyen el egy prostituáltat, hogyan szolgál a lány felé, aki mindent elkövet, hogy őt ne szeressék. Hogy ez a férfi hogy ápolja, hogyan ad apró ajándékokat neki, hogyan olvassa neki este a Bibliát, hogyan próbálja magyarázni neki, hogy megértse, hogy őt szereti az Isten, hogy ne távolítsa el magától. És az Isten ennek a férfinak újra és újra erőt ad. És engem teljesen lenyűgözött ez a biblikussága, ahogyan azt mutatja, hogy igen, hogy lehet apró lépésekben úgy szolgálni, hogy lehet, hogy eleinte ebből semmi örömforrása a férfinak nem volt. Mert a nő megszökött tőle volt, hogy ellenállt, rossz helyzetbe hozta, de mégis a férfinak újra és újra adott arra erőt, hogy szolgáljon neki. És ennek a szolgálatnak meg is lett a gyümölcse. Olyan módon happy end a történet, hogy nem az a lényeg, hogy a házaspár együtt maradt, hanem az a lényeg, hogy a nő megértette, hogy az ő Istenet szereti, és a nő megtért. És igazából így aztán ketten együtt szentségben tudtak élni annak ellenére, hogy milyen volt a nő addig élete. Mert ő egyszerűen csak szolgált. Szolgált, minthogyha ez a nő különb lett volna nála. Úgy szolgált az első perctől kezdve a feleségének, minthogyha az nem prostituált lett volna. Azért, mert az Isten szeretete, azért, mert ő maga is átélte, hogy milyen volt, amikor az Isten őt hamarabb szerette. És így tudott figyelmes lenni, és így áldás volt az ő kapcsolatokon. Természetesen ilyen extrém történetek nem nagyon vannak, de mindenképpen én azt gondolom, hogy ezt a krisztusi lelkületet mindannyian értjük is. Próbáljuk meg, és megpróbáljuk továbbadni. A héten többször szóba került az Efézusi levél, amiben ugye le van írva, hogy a férfi-nő szerepe a házasságban milyen. És én is ezt érzem egyre inkább, ahogyan ebben a regényben is le van írva, hogyan a bibliai lapjairól egyre többször olvassuk, és ezen a héten egyre jobban kibomlik, hogy hogy a szolgálatban nagyon fontos az az indulat, ami Krisztusban is megvolt. És nem csak ez az indulat, hanem az a fajta nyitottság, hogy meglássuk, hogy mi a másiknak a szükséglete. Hogy úgy tudjunk szolgálni, amire szüksége van, ahogy ebben a regényben is, hogyha hitbeli buzdításra volt szüksége, akkor hitben buzdítsuk a párunkat, ha fizikai segítségre van szó, akkor segítve, ha ajándékokról van szó, akkor ajándékozva. Hogy tényleg az a szeretet célhoz érjen a másiknál. Ez egy apró példával jelezve, hogy olyan ajándékot vegyek, ami a másiknak kell, és nem az, aminek én örülnék. Ez a családunkban egy visszatérő motivum volt, hogy karácsonykor megvettük azt a könyvet, hogyha főleg családunk belül maradt, amit én szívesen elolvasnék. Én azt gondolom, hogy ez nem ez a lelkület. Nem az a lelkület, amiről Pál apostol beszél nekünk, hanem az, hogy ezt az igényt figyeljük. Nem nagyon erősen megmaradt, nem tudom hány éve voltunk Nagybőrösgönyben, amikor Tolnai Lajos beszélt arról, hogy ez akár ilyen apróságokban is megvan, hogy a másik egészsége felé figyelni, hogy az apró rezdüléseket figyelni. És ehhez erőt az ad, amiről előbb beszéltem. És az a jó, hogy amikor erre készültem, akkor nagyon sok házaspár példája, akár innen is, és az életem más területéről is megjelent nekem, ahol ezt láttam kiábrázolódni, hogy ők így tudnak szolgálni egymásnak, és ezek a házaspároknak a szentsége tényleg világít a környezetükben. És ezek az emberek népszerűek, mert érzik, hogy itt valami más is több van, nem egy civakodó pár, hanem valami egészen más is több. És az a házaspár, aki az otthonában meg tudja valósítani ezt a fajta egymás fele való szolgálatot, amiben ez az alázat, ez a odafigyelés van, azok a házaspárok, azok, akik az adott gyülekezetekbe, akár a fasorba, akár más gyülekezetbe megtalálják a helyüket. És már lehetne erről is hosszan beszélni, hogy ezt a gyülekezetben hogyan lehet apró pénzre váltani. Én azt gondolom, hogy most bőven elég ezen elgondolkozni, hogy vajon a mi házasságunkban megvannak-e ezek az elemek. Megvan ez az indítatás, hogy most akkor miért szolgálok másik felé, vagy tényleg felfogom, hogy ez szolgálat és nem szolgaság. Hogy vajon megvannak ezek a megtapasztalások az Úr Jézus Krisztustól, ami engem motiválhat abban, hogy tovább lépjek. És nincs meg bennem az a fajta dac, hogy hát most nem úgy viselkedett a másik, akkor most egy kicsit szögre akasztom ezt a fajta szeretetet, majd ha újra szeretni való lesz, akkor majd újra szolgálok felé. Hogy megvan-e mindennapjainkban az életünkben az, hogy ne önzésből, ne hiú dicsőségvágyból, nem azért, hogy én jobb vagyok, mint a másik, hanem mert alázatos vagyok, mert ismerem a magam gyengéit, és ismerem a páromnak a erősségeit. Ismerem a magaim gyengét, és ismerem a megváltó Krisztusomnak a szeretetét. És hogyha így tudunk élni, és így tudunk magunkról gondolkodni, és a párunkról gondolkodni, akkor tényleg tudunk úgy cselekedni, ahogyan az ige is írja, hogy ne a magunk hasznát nézzük, ne azt, hogy én ebből mit nyerhetek, hanem azt, hogy a másik ebben mennyivel gazdagodhat. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk azért, hogy számunkra a szolgálat lehetőségét adod. És köszönjük azt, hogy ez nem kényszer, hanem örömből vállalt feladat lehet a számunkra. Köszönjük, hogy ezt minden téren megélhetjük, a házasságban, a gyülekezetben és a nagyvilágban. Urunk, kérünk, hogy ehhez adjál számunkra olyan lelkületet, olyan hozzáállást, amit Krisztustól tanulhatunk, amit átélhettünk a Krisztussal való közösségünkben. És kérünk, hogy adja minden napokban erőt és kitartást, hogy ezt meg is tudjuk valósítani a párunkkal szemben, akár a gyerekeinkkel, a gyülekezetünkkel szemben. Urunk, kérünk, ehhez adjál szent lelkedből nap mint nap erőt nekünk. Amen.